Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal kettesben beszélgetünk Tibivel, de ennek nyilván különleges oka is van, hiszen azt abból igyekeztünk hagyományt csinálni az utóbbi években, hogy megpróbáljuk becserkészni Beregi Istit a döntők környékén után, hogy picit komolyabban szakmai szemmel is elemezze nekünk azt, amit láttunk, vagy mi nem láttunk mondjuk, de ő igen. Úgyhogy most is ez a tervünk, reményeink szerint a héten valamikor vele is le tudunk ülni, és alaposabban kitárgyaljuk majd, hogy mi minden történt az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája fináléjában, de addig is nem akartunk várni ugye semmiképpen azzal, hogy beszéljünk azért erről a két döntőről. Úgyhogy ez fog most történni. Nyilván adja magát, hogy kronológiai sorrendben kezdjünk, és az Európa Liga döntőjével kezdjünk. Igazság szerint én egyébként úgy voltam mind a két meccsel, hogy nem igazán tudtam eldönteni, hogy melyiktől várjak jobb mérkőzést. Nyilván a Bayern meccsen esett kevesebb gól, de ettől még nem gondolnám mondjuk, hogy rosszabb meccs lett volna, mint az eldöntő, sőt, igazából nekem mind a két meccs nagyon tetszett.
Hát mind a kettő meccs szerintem magas színvonalú volt, nem tudom, hogy érdemesen megszólalom azok után, amilyen tippeket adtam itt a két meccsre, ugye kettőből semmi. Úgy éreztem egyébként most így, persze az Európa Liga döntővel indulva, hogy ott is, meg egyébként aztán utána a másik meccsen is alakulhatott volna másképp az eredmény. Nem láttam olyan nagyon nagy dominanciát egyik oldalról sem, a győztes oldaláról legalábbis, hogy mindenképpen ilyen elkerülhetetlenül abba az irányba tartott volna a két meccs, hogy a Sevilla, illetve aztán később a Bayern nyerjen. Én azt mondom, hogy egy viszonylag, vagy inkább kettő viszonylag rövid periódustól eltekintve az Inter jobb volt azon a meccsen. Azt nem tudom, hogy Conte hogyan teszi helyre magában, meg itt a jövőben, hogy pontrugásokból megverték a csapatát. Úgy, hogy egyébként továbbra is azt tartom, hogy az Inter azért nagyon sokkal magasabb minőséget képvisel, mint a Sevilla, és ez nem is csak helyenként, hanem többnyire látszott ezen a meccsen is.
Igen, meg látszott itt az előző mérkőzéseken is tényleg, hogyha összességében megnézzük az összes meccset, amit itt láthattunk a németországi tornán, meg ugye itt az elejét is hozzávetjük nyilván azokkal a meccsekkel, amelyeket még az előző körökből nem tudtak lejátszani a csapatok, többek között ugye az Inter és a Sevilla sem. Szóval összességében a legmeggyőzőbb teljesítmény nekem mindenféleképpen az Inter nyújtotta eddig. A döntő egy érdekes kivétel ilyen szempontból. Nyilvánvalóan az eddig meccsek alapján abban nagy meglepetés nem volt, hogy Conte nem változtatott a csapatán, de összességében azon érdemes talán eltöprengeni, hogy hosszú távon lehet-e majd keresni valója Christian Eriksennek az ő terveiben, mert elég jól működött ugye nélkül a csapat, de mindig piszkálja az emberek az agyát szurkolóként legalábbis mindenképpen, hogyha van egy ilyen játékosod, akkor hogy tud őt folyamatosan a kispadon tartani? Hát, hogy... És ugye, bocsánat, és miért hoztad ide akkor, hogyha ennyire látványosan nincs rá szükséged?
Igen, hát meg ugye az, amiről beszéltünk legutóbb is, hogy érdemes-e mondjuk emiatt szerkezetet, vagy akár filozófiát váltani? Hogy most egy Eriksenről úgy beszélhetünk azért, mint egy ilyen igazi régi vágású irányítóról, aki azért a letámadásban kevésbé használható, a védőmunkája az mondjuk sokakhoz képest a középpályán elhanyagolható. Itt Barellát dicsértük a döntő előtt, és szerintem nagyon jó meccse volt a döntő is. Az volt az érdekes, pont azon gondolkoztam itt a mérkőzés közben, hogy az embernek az volt az érzése, hogy ha ő ott van a labda közelében valahol, akkor biztos az övé lesz. És ez abból is fakad, meg abból is adódik, hogy ritkán látni olyan játékost, aki mondjuk ilyen testi adottságokkal, mint Barella, ilyen hihetetlenül bátran belemegy minden párharcba, és tényleg szinte félelemérzet nélkül, annak ellenére, hogy ugye beszéltünk arról, hogy volt egy sérülése, korábban. Tehát, hogy ez tényleg viszonylag kivételes és ritka adottság, hozzátéve azt, hogy amikor a labda nála van, akkor sem tűnik ügyetlennek, és akkor finoman fogalmaztam.
Volt szerinted bármilyen dolog, amivel Lopetegi alaposan meglepte volna Contét? Nyilván egy De Jong szerepéről érdemes talán egy picit beszélni, bár szerintem kifejezetten kezdő centere nem volt Lopeteginek, úgy nagyjából az egész szezonban sem, szóval azért ez, meg egyébként is, ha úgy tetszik, ilyen szempontból is abszolút Sevilla recept volt ez az évad, hogy nagyon, tehát volt több olyan kulcsfontosságú pozíció is, vagy más csapatokban kulcsfontosságú pozíció, ahol ugye nem tudtál feltétlenül olyan embert mondani, aki egyértelműen az első számú választás volt. Nyilván Bono esete azért más a kapuval, mert ugye ott azért Vaclik sérülése is kellett az, hogy ő itt lehetőséget kapjon, de ezt megragadta és élni is tudott vele, és a De Jong meg tényleg abszolút ilyen nyerő embernek és remek döntésnek bizonyult Lopetegi részéről.
Hát ez egyetlen, ami igazán meglepő volt szerintem Conte számára, az az, hogy ezt a védelmet, amit ugye dicsértünk itt az Internél, hogy mennyire jól összeállt, és nem gondolom, hogy mondjuk Godint gyakran ilyen helyzetekben lefejelték volna már.
Pályafutása azért, során, igen.
Igen, igen, tehát hogy ez játszott egy pár nagy meccset életében, és hát előfordult, hogy megverték fejjel, elég csak mondjuk 2014-re gondolni, meg volt ilyen, de az, hogy mondjuk így konstans módon az általa is fémjelzett vagy képviselt védelmet azt így megverik a levegőben, azt szerintem nem volt benne a pakliban, még akkor sem, hogyha azt tudjuk Luke de Jongról, hogy nagyon jól fejel. Úgyhogy hát, hogyha valamivel meglepte a Contét ez a meccs, mert nem a Sevilla szerintem, akkor az ez, hogy a védelme az ennyire hatástalannak bizonyult a levegőben. Bár ez az első, az azért nem az a klasszikus olyan fejes gól volt, aminél fölmentek a levegőbe, és akkor ott kellett megnyerni a párharcot. A zavarosban próbált és szeretett volna halászni a Sevilla, nekem legalábbis ez volt az érzésem, és hát kihalászott egy Európa Liga trófeát a zavarosból.
Igen, ez egy érdekes dolog, most eleve ugye ez egy meccses lebonyolítás mind a két sorozatban, hogy a különlegességet jelent, nem tudom, tehát hogy ha belegondolok, hogy ha tíz meccset játszana egymás után ez a két csapat, hogy abból hányat nyerne meg a Sevilla, én hát max. 2-3-at mernék mondani.
Hát én is azt gondolom, hogy az Inter nagyon nagy esélyt szalasztott el, mert egyértelműen esélyese volt ennek a kiírásnak, így főleg ahogy alakult, meg ahogyan összeállt a végére. Sajnáltam is őket, meg sajnálhatják ők is ezt az esélyt, mert az Internek szerintem, ahogy beszéltünk is róla, meg lesz a sansza mindenképpen a következő szezonban arra, hogy a bajnoki címért harcoljon, sőt, ugye talán nem is olyan nagy túlzás azt állítani, hogy első számú esélyesként vág neki a következő szezonnak. Ugye egy kicsit ilyen vak volt még ez a Pirlo-féle Juventus, hogy ott pontosan mire számíthatunk. De európai trófea megnyerésére úgy, hogy az Inter deklaráltan és hosszú távon bajnokok ligája szereplő akar lenni, hát nem akarok senkit elkeseríteni, aki az Interért szurkol, de nem tudom, mikor lesz legközelebb sansza, mert azt láttuk, hogy az Inter nagyon szépen épül, nagyon szépen fejlődik, de hogy mondjuk bajnokok ligája döntőre vagy győzelemre esélyes csapat mikor lesz belőle, azt azért szerintem nem látjuk még, nem?
Hát nem annyira így van. Hát főleg, és akkor ez lett volna a következő kérdéskörön, hogy nem tudom, mennyire érdemes ilyen butaságokkal foglalkozni, hogy egy, mi baj Antonio Contének az európai kupákkal, kettő, hogy mitől ilyen jól szevi az Európa Ligában, nem tudom, hogy bármelyikkel akarsz-e bővebben is foglalkozni.
Hát nagyon szívesen foglalkozni, hogyha tudnám a választ bármelyikre. Hát Contéval kapcsolatban már beszéltünk arról, hogy sokan bírálták őt azért, hogy nem feltétlenül mindig eurokompatibilis a focia, hanem sokkal inkább olyan taktikákat, olyan futballfilozófiákat van magáénak, amelyek egy sorozatban, mint egy bajnokság jól tudnak működni. Ugye ezt láttuk a Chelsea-nél, ezt láttuk a Juventusnál korábban. Az ilyen tornarendszerű megmérettetéseken azért nem szerepelt jól többnyire.
Vagy inkább mondjuk azt, hogy az ilyen kuparendszerű megmérettetéseken nem, mert ugye, hogyha a tornát veszünk, azért volt ugye például egy Európa-bajnokság, amin egészen jól, hülyeséget beszélek, mert az EB döntő.
Hát nem, hát ugye ott a spanyoloktól, a németektől esett ki 11-esekkel az olasz válogatott.
Megkeveredtem egy kicsit közben itt már.
Igen, tehát ott szerintem egyébként kimondottan jól teljesített az olasz válogatott, vagy legalábbis nekem akkor az tetszett az EB csapat az olaszoktól. De ez a helyzet, teljesen jól mondod, ez a helyzet, ez volt a helyzet a Juventusnál az olasz kupákban, ugye ott pont a Napolitól kapott ki egy veretlen szezon végén, mindjárt az első évében, amikor bajnoki címet ünnepelhetett még 2012-ben. Nem tudom.
Mert egyébként, mert tehát az látszott, hogy magára erre, ahogy tetszik, tornára most jól fel volt készítve ez a csapat, vagy erre a néhány mérkőzésre. Itt most tényleg egy gólos meccsen kaptak ki a Sevillától.
Nem biztos, hogy sormintát kell keresnünk. Tehát, hogy azért Contem még azt gondolom, hogy mindig a fiatalabb edzőgenerációhoz tartozik, és simán lehet, hogy mondjuk 10 év múlva, ha még mindig beszélgetünk, akkor úgy fogunk beszélni róla, hogy ki emlékszik már arra, hogy itt volt bármifajta euro-szkepszis vele kapcsolatban, vagy ilyen torna-szkepszis. Nem vagyok benne biztos, hogy itt Conte bármilyen szinten felelősként nevezhető meg azért, hogy az Inter ezt a meccset elbukta. Még ráadásul úgy, hogy egyébként a játékosok sem teljesítettek rosszul, és itt, hogyha még inkább kinyitjuk ezt a halmazt, hogy hol nem teljesítettek rosszul, tehát nem csak a döntőben, hanem tényleg ezen az egész tornán, ahogyan te is mondtad meg, ahogyan már korábban beszéltünk róla. Az, hogy a Sevilla a 6. Európa Liga vagy UEFA Kupa döntőjét is megnyerte, ott talán érdemes annyit megjegyezni, hogy ugye Moncsit elég sokat ütöttem, vágtam a római korszak óta, de az kétségtelen, hogy azért ezek a keretek, ezek a csapatok általában úgy vannak összeválogatva, hogy ha ezek a játékosok nem is képviselik a legmagasabb szintet, mert azért Suso, De Jong, Ocampos támadó hármassal Európa Ligát nyerni, hát bravo, szóval csinálja valaki utánuk, de többnyire győztes típusú focisták szerepelnek a Sevillában, és azért ezekben a helyzetekben, most tudom, hogy ennél nagyon közhelynek hangzik, de ezekben a helyzetekben az nagyon kijön, hogy ki az igazán jó versenyző típus, és ki az, aki mondjuk, most itt mondhatnám, hogy nagy plénum előtt, hát ugye nulla nézővel zajlottak ezek a mérkőzések, de hogy amikor a nagy színpadra föl kell lépni, akkor nem hamisan énekel, és ez a Sevilla játékosokra elmondható.
Igen, és itt a játékos kiválasztáson lesz mindenképpen a hangsúly szerintem. Beszélhetünk itt nyilván klubkultúráról, meg hasonló dolgokról is, de hogyha szigorúan a játékos keretet nézzük, most nem akarok nagy butaságot mondani, de szerintem a kezdőből, meg talán a keretből is, Navasson meg Banegán kívül nem volt itt olyan játékos, aki korábban már ugye a Sevillával nyert volna Európa Ligát, aztán majd nyugodtan nézzetek a körmömre, de szerintem ez nagyjából fedi a valóságot. Szóval maga a játékos kiválasztás olyan szempontból is, hogy te is mondod, tehát nem csak minőségre, meg hogy miképpen illeszkednek egy adott játékrendszerbe, de tényleg ennek is nagyon utána mennek azért, és erről Moncsi is beszélt már többször, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek a játékosok. Egyrészt, hogy csapatban mennyire tudnak működni, másrészt meg, hogy nyilván az ilyen helyzetekben mennyire, nem tudom, nyomásállóak, hogyha úgy tetszik, és most nem a labdaképzetalokra gondolok, hanem nyilvánvalóan szigorúan fejben.
Hát igen, itt ugye ezt szerintem többször taglaltuk, hogy leginkább neveltetésen, környezeten nagyon sok mindenem múlik az, hogy az ember hogyan teljesít ilyen helyzetekben. Tehát van olyan ember, aki, és itt most nem csak a focira kell gondolni, aki teljesen nyugodtan, mindenfajta zavarodottság nélkül kiáll a közönség elé és énekel, anélkül, hogy mondjuk megívott volna 4 sört, és van olyan, aki még 4 sör után sem. Szóval ez egy jellemtípus, vagy egy olyan attitűd, ami szerintem otthonról hoznak az emberek. Ez ugyanez szerintem egy más helyzetben, hogy van, aki ilyenkor szeretném megmutatni, és buzdog benne a vágy, hogy megmutassa, van, akit összenyom a tét, meg összenyom a teher. Nem, tehát félre ne értsen senki, nem azt gondolom, hogy Lukakut vagy Lautaro Martínezt összenyomta a tét, meg a teher itt ebben a helyzetben. De a Sevillában például De Jong pont olyan játékos, aki nem hibázott. Tehát, hogy ott voltak 2 szansz, és mind a kettővel kőkeményen élt. Ugye ez azért valamilyen szinten szerintem nyugodtan mondható holland sajátosságnak is. Náluk azért nagyon sok az ilyen típusú játékos, és hát a Sevillába is így válogatták össze. Egyébként én nem vagyok nagy rajongója, meg nem voltam soha nagy rajongója Suso-nak, de azt azért el kell mondani róla, hogy a milános éveiben is, akkor, amikor igazán fontos volt, például most nekem ez az Inter elleni 2-2-es mérkőzés ugrik be, akkor nagyon jó teljesítményeket tudott nyújtani. Tehát, hogy ő is tényleg abszolút az a típus, akiből ez a megnövekedett tét egyértelműen a legjobbat hozza ki.
Még egy kérdetlen témakör erejéig maradni, csak az eldöntőre, ez pedig Julen Lopetegnek személye, aki nem tudom mennyire vetkőzte le itt a 2 évvel ezelőtti világbajnokságot megelőző balét, meg aztán az utána történt madridi eseményeket. Az biztos, hogy sikerült most ugye egy fontos sikert elérni, ami nagyon jól mutat az önéletrajzában, és talán megadja neki lehetőséget arra, hogy akár még a Sevillánál komolyabb klubnál is dolgozzon, bár tegyék hozzá rögtön, hogy ez a Sevilla jövőre a Bajnokok Ligájában indulhat, és indulhatott volna anélkül is, hogy megnyeri ezt az Európa Ligát.
Igen, ezen gondolkoztam én is, hogy hova vezethet Lopetegi útja. Nyilván a Real Madridhoz vissza biztosan nem, hasonlókokból a Barcelonához nem feltétlenül, az Atletico Madrid tudtommal nem keres edzőt.
Idővel nem tudom, de itt nyilván hosszú távon kell gondolkozni, mert most ő miért akarna elmenni Sevillából, most van egy csapat, ami persze megint a fene tudja, hogy mi lesz majd a következő szezonra, bár most olyan nagyon hosszú idő, ugye nincsen a csapatoknak a mozgolódásra, meg feltétlenül komoly pénzügyi keretük sem, de hosszú távon, mert nyilván Spanyolországban már olyan nagyon sok minden nem marad neki, ha csak nem megint mit tudom, majd valami Valencia, vagy ilyesmi esetleg.
Igen, a válogatott kapuja is azt hiszem talán bezárul.
Így van, az valószínűleg azért ott ez nem fog már többet szóba kerülni, hát nem tudom, Portugáliában ugye ő korábban már dolgozott, ott azért nagyon szívesen válogatnak egymás korábbi edzői közül a nagy csapatok, de az megint nem tudom mennyire motiválna őt majd a későbbiekben, hát Anglia merülhet majd fel esetleg egyszer csak vele valamikor, aztán a kérdés az, hogy íve-e tovább felfelé ugye a pályafutás, hogy mondjuk igazán komoly csapat legyen ebből, vagy majd nem tudom, egy Watfordnál látjuk valamikor.
Gondolkozom azon, hogy ugye Guardiola kivételével volt-e egyáltalán spanyol nemzetiségű edző. Ja igen, Pepe Mel, de... Jó, nem, tényleg, de hülye vagyok. Igen, Pepe Mel jutott eszembe a Vezbamból még, ugye Bela Gerezol is dolgozott annak idején, de nem, tehát nem jellemző szerintem azért, hogy a nagy tömegekben lették volna el a Premier League-et a spanyol edzők, aztán majd lehet, hogy Lopetegi lesz a következő.
Na viszont akkor beszéljünk német edzőkről, meg egy német csapatról, amely megnyerte a Bajnokok Ligáját a Paris Saint-Germain ellen, végül is egy 1-0-ás győzelemmel, és hát a sors csodás iróniája, ugye Kingsley Coman fejes góllal ráadásul. Egy olyan meccsen, amelyen azért megvoltak a Paris Saint-Germainnek bőséggel a helyzetei a győzelemhez, nem véletlen, hogy azért a legtöbben már olyan aljáról beszélnek ezután a mérkőzés után, akivel kapcsolatban szerintem bennem mindenképpen sokszor felmerültek már kétségek, pláne mondjuk a tavalyi világbajnokság után, két évvel ezelőtti világbajnokság után, meg már egyébként is itt az utóbbi években, hogy egyáltalán nem, hogy a világ legjobb kapusa, hogy Németország legjobb kapusa-e, ugye erről azért vitáztak sokan, sok helyen már csak ugye Marc-André Ter Stegen kapcsán is. Hát most, amit itt letett tegnap megint a BL döntőben az asztalra, az tényleg magas iskola.
Magas iskola, és hibátlan volt. Nem vagyok nagy Neuer rajongó, ha már azt mondtam, hogy
Szuszónak nem tudják vagyok, szerintem, akik régóta hallgattak minket.
De hát azt el kell ismerni, hogy az ő jelenléte, az, amit ő hozzátesz a csapathoz, én azt, amikor sokszor szerintem teljesen feleslegesen kirohangál a kapuból, azt nem tartom olyan képességnek, ami akár a világon bárki fölé emeli őt, az sokkal inkább azt a nyugalmat, meg azt a magabiztosságot, amit áraszt a védőtársak felé. Züle borzasztó rosszul nézett ki szerintem a Lyon elleni elődöntőben, meg amikor beállt néhány percre korábban. Figyelj, nem érezted egy pillanatig sem azt szerintem, hogy ott rossz helyen lenne. Úgyhogy iszonyatos meccs hiánnyal, meg hát én nem tudom, Zülén szerinted vannak plusz kilók?
Mert nem gondolnám. Az nagyon szikár csávó.
Ja, hát úgy néz ki, mint egy ogre csávó, de teljesen jól működött ő is. Ami szerintem jó rész Neuernek köszönhető. Tehát, hogy ő egy hihetetlenül összetett, hihetetlenül komplex kapus, ezt most is bizonyította kézzel, lábbal. Ugye abban is szerintem nagyon-nagyon fontos az, amit képvisel, hogy hihetetlen, hogy ki tud várni az utolsó pillanatig azzal, hogy megvárja a lövést, hogy hogyan induljon el érte. Szóval ebben nagyon jó volt, de arra csatlakoznék inkább rá, amit mondtál az előbb, hogy azért ez egy milyen érdekes dolog, nem, hogy a Paris Saint-Germain elköltötte a világpénzét Neymarra, Mbappére, és egy saját nevelésű játékos az, akit elengednek, és aki megnyeri ellenük a Bajnokok Ligája döntőt, szóval ez nagyon komoly iróniája a sorsnak.
De a legkényebb tényleg az volt, hogy ugye a legjobb négy között azt hiszem, hogy minden csapatban volt Paris Saint-Germain nevelésű játékos. Ez nagyon nehéz, nyilván akkor, amikor Ez a példa is nagyon jól mutatja azt, hogy nem lehet pusztán pénzzel tényleg ugye sikereket vásárolni. Nagyon sokat számít nyilván minden csapat életében, ott van a Manchester City, amelyiknek ugye szintén nem sikerült még mindig felérnie a csúcsra a Bajnokok Ligájában. Nyilván az egy picit más a filozófia, de ugyanez olyan szempontból, mint a Paris Saint-Germainnél, hogy tényleg számolatlanul öntik ki a pénzt játékosokra, de közben tényleg van a Paris Saint-Germainnek egy olyan utánpótlás nevelő akadémiája, meg egyáltalán az a rendszer kiválóan működik, és évről évre mennek el most ugye Kouassi, vagy most éppen nem is tudom, melyik az a vezetéknev, amit használni kell. Ugye ott van már a Bayern keretében, Nkunku ugye kezdett a Lipcsében, az elődöntőben, itt van Kingsley Coman megint csak ugye, aki eldöntötte ezt a párharcot.
Igen, Dembélé a Lyonban.
Abszolút, és lehet nem is sorolni bőséggel a neveket itt olyan játékosokkal, akiknek közük volt a Paris Saint-Germainhez fiatalon, és aztán ott nem tudtak befutni. Nem becsülik meg biztos kellőképpen ezeket a játékosokat, és ebben pont az a nagyon kemény, hogy pont az ilyen mérkőzéseken jelentette nagyon sokat az a fajta összetartás, amit ugye például ugye a Manchester United-en nagyon sokat emlegettünk annak idején, például a Barcelonánál akkor, amikor Guardiolával ugye a legjobb formájukat mutatták, és az ilyen mérkőzéseken az ilyesmi nagyon sokat tud számítani. Nem gondolnám, hogy most egyébként a csapat szellemmel bármiféle probléma lett volna a Paris Saint-Germainnél. Ilyen szempontból volt baromi érdekes, amit Tuchel-től kérdeztek a meccs után Thiago Silvával kapcsolatban, aki ugye itt könnyek között elköszönt. És többszörösen is feltették neki a kérdést már, mint Tuchelnek, hogy szeretné, hogy Thiago Silva maradjon, és azt mondta, hogy ő, amit a maga részéről meg tud tenni, meg fog tenni azért, hogy esetleg még maradásra bírják, meg hogy ezt a vezetőségnél is el tudja érni, mert például az ő személye is biztos, még hogyha a pályán nem feltétlenül ugyanaz a meghatározó személyiség, mint volt néhány évvel ezelőtt, de a csapat szellem szempontjából nagyon sokat számít, és ugye Thiago is elmondta, hogy ő még mindenképpen a katari VB-ig játszani szeretne.
Nagyon érdekes dolog az, amit feszeget szerintem, és itt visszamehetünk hosszú-hosszú évekre azzal kapcsolatban, hogy kik és hogyan nyerték meg a Bajnokok Ligáját, milyen csapatok. Talán túl fenkölt, meg magasztos, hogyha azt mondja az ember itt ennek az egész dolognak, meg ennek az ügynek a kapcsán, hogy azért csak olyan csapatok nyertek, szerintem mindig, nem csak az elmúlt években Bajnokok Ligáját, amelyeknek volt lelkük. Itt a Bayernről is ugyanez elmondható. Sokan, így Neuer, aki ugye nem saját nevelés persze, de kik sem saját nevelés, mégis valahogy úgy érzed, amikor rájuk nézel, Thomas Müller, aki viszont az, mármint egy saját nevelés, rájuk nézel, és Bayern játékosnak gondolod őket, nem? Tehát, hogy úgy nem is nagyon tudod elképzelni őket máshol. És ez a helyzet... Ez volt a helyzet szerintem az előző évi Liverpool-al, hogy ott is Hendersonnal, Alexander Arnolddal azt érezted, hogy van egy olyan magja a csapatnak, amelyik utálom ezt, tehát előre bocsátom, tehát nem zsoldosokból áll, hanem tényleg érzik, átérzik, és tudják, hogy mit jelent ebben a klubban játszani.
Pont azt a szót keresem, hogy mi az, ami a legjobb lenne ennek a dolognak a kifejezésére, mert a klub filozófia az talán nem megfelelő ilyen szempontból. Igen. De az, hogy tényleg nem tudom, a klubnak az étosza, vagy nem is tudom, tényleg az a lelkülete, ami jellemzőre, és azért a legnagyobb kluboknál ez megmondhat, akár ezt most a Barcelona persze nem jó példa a jelenlegi helyzetben, de egyébként világosan
de amúgy jó fogalmazni. Lenne, igen.
Így van, hogy igen, a Bayern Münchennél, a Liverpoolnál, a Unitednél azért megvannak ezek a dolgok, amiket egy játékos magáért tud tenni, akár lehet, hogy a Sevillánál is egyébként ezt érdemes megemlíteni itt az Európa Liga sikerek kapcsán.
Igen, igen, de és a Real Madridnál is ugye az a csapat, amelyik négyszer tudott nyerni.
Azt akartam kihozni ebből, hogy a Paris Saint-Germainnél viszont ez az, ami szerintem még nincsen meg. Lehet, hogy egy ilyen döntő szereplés mondjuk jó lépés ebbe az irányba.
Ez az, ami a Paris Saint-Germainnél nincsen meg ez az, ami a Manchester City-nél nincsen meg egyelőre. Tehát, hogy ugye azért is érzem azt a párhuzamot, amit itt az előbb te is feszegettél, hogy itt ezek a nagyon jó pénzből, nagyon jó játékosokból összerakott csapatok mi miatt nem tudnak túllépni az árnyékukon most már évek óta. Azért az, hogy a PSG döntőt játszott, az szerintem egy nagyon komoly szintugrás volt, és tehát azt láttuk szerintem ezen a meccsen is, a döntőben is, de hát az addig vezető úton aztán mindenképpen, hogy a minőség bőven megvan ebben a Paris Saint-Germainben, hogyha a PSG nyeri ezt a Bajnokok Ligája sorozatot, akkor senki nem mondja azt, hogy na hát ilyen outsider győztes nem volt még korábban, dehogy is, hát... Ez egyértelműen Bajnokok Ligája győztes matéria, ami a Paris Saint-Germainnél van. Nem tudom, hogy ezt ilyet lehet-e, mármint, hogy ilyet lehet-e vásárolni, vagy valahonnan leasingelni, hogy legyen egy olyan magja a csapatnak, amire, hogyha ránézel, akkor azt mondod, hogy igen, ez a Paris Saint-Germain.
Ici c'est Paris.
Igen, szóval ez itt Spárta. Szóval, hogy ha Neymarra ránézel, akkor még mindig nem azt mondod, hogy neked a gondolataiban ő összefort a PSG-vel.
Mondjuk egyébként ez a néhány meccs szerintem sokat tett ebbe az irányba, és nyilván pontosan azért, még
50 ilyen meccs, vagy még 100 ilyen meccs, és akkor tényleg az,
ha most megnézed Neymar teljesítményét ezeken a meccseken, azért bőven voltak emlékezetes pillanatai, még hogyha gólt nem is sikerült szereznie, és az biztos, hogy óriási szerepe volt abban, hogy ez a Paris Saint-Germain most idáig jutott, és ilyen szempontból tényleg lehet, hogy akkor most alakul ki talán az a bizonyos, mert csak ez, ugye Tuchel ezt is mondta, hogy megint mennek el játékosok a csapatból, és oké, Cavani nem volt meghatározó szereplője ennek a csapatnak ebben a szezonban, de mégis egy olyan játékosról beszélünk, aki viszont ilyen szempontból nagyon fontos lehetett volna. Tehát ő például olyas valaki, akit szerintem egyértelműen a Paris Saint-Germain-nel azonosítottunk most már, most mégis ugye kikerül ebből a csapatból, őt nem feltétlenül a pozíciója miatt kell helyettesíteni, mert mondjuk támadó posztokon bőven megvan ez a csapat, hátrébb lesz majd ilyen szempontból szükség erősítésekre, például az ugye nyilván nem nagyon fér bele, pont Thomas Meunier-t emlegette Tuchel is, hogy van egy olyan posztja mondjuk a Paris Saint-Germain-nek, ami egyértelműen hiányposzt, most a jobb hátvédre gondolok, Kérer valószínűleg nagyon jó játékos lesz, de szerintem nem ezen a poszton majd hozzuk távon.
Hát én egyetlen egy dolgot nem értettem a tegnapi meccsen, és ezt hát, ha te meg tudod magyarázni, hogy Icardi miért maradt a padon.
Szóval, a meccs legvégén ez nagyon érdekes, tehát
ott értem
a legkevésbé. Hey.
Tehát, hogy miért Csupomoting, és miért nem
Icardi? Az Atalanta meccs miatt is, meg nyilván Csupomoting nem véletlenül került ide a csapathoz.
Hát, az Atalanta meccs, tehát Icardi ilyen, szóval ő, hogyha egyébként nem rúgolt, akkor is csak 18-szer ér labdához, tehát, hogy szóval nem értem, tehát, hogyha nem volt semmilyen személyes indítatása ennek a dolognak, akkor szakmailag azt egyáltalán nem tudom felfogni, hogy egy ilyen helyzetben, amikor tényleg most nem tudom, hogy az behúzta volna Icardi, ami ott Csupomotingnak a lába között ment el gyakorlatilag, de tehát ő azért ebben jó, nem? Hogy ott, uh-huh. ott egerészik valahol a kapu előtt, aztán csak beleakad úgy a labdába, hogy...
Hát különben már csak azért is érdekes egyébként, amit mondasz, mert azért az utolsó 10-15 perc már nem nagyon hasonlított itt ilyen nagyon komolyan felépített taktikára egyik csapat részéről sem, tehát ott már azért vagdalták előre a labdát, meg mentek, mint az őrültek, mind a két oldalon, tehát ott már azért nem láttál ilyen komoly taktikázás, meg szépen kialakított játékot egyik oldalon sem.
Szóval ezt nem értem, de nagyon leragadtunk a Paris Saint-Germain-nél, és igazságtalanok lennénk, hogyha csak róluk beszélnénk. Azért ez a Bayern ez hibátlan, 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és hát nem hiszem, hogy elfelejtette volna bárki is, de hát az addig vezető úton 7-2-re verte meg a Tottenhamet, meg 8-2-re a Barcelonát, szóval hát nem csak amiatt történelmi ez a győzelem, mert ilyen tornarendszerben sikerült végül megszerezni, meg 85 nappal az eredeti Bajnokok Ligája döntő után, meg nem az Atatürk stadion van, meg hogy lehetne sorolnia azokat, amik nem úgy történtek, ahogyan egyébként várhatta az ember, de hát ez egy egészen lenyűgöző korszakos teljesítmény volt, és akkor itt merül föl megint egy olyan kérdés, hogy mennyire teremt precedenst az, ami a Bayernnél történt, tehát hogy Hansi Flick a segítő, aki addig a csapatnál dolgozott, át tudta venni úgy Niko Kovács után a csapatot, hogy azt tovább tudta fejleszteni, hogy helyre tudta tenni, és hogy minden szempontból a legjobb döntéseket hozta. Mert ugye az is most már kiderült, hogy a legjobb döntés volt a Bayernnél, hogy nem kívülről hoztak valakit, hanem ott építettek föl valakit, akiről ők tudták, hogy megvan benne az a képesség, hogy nem csak segítőként tudják használni.
Meg az, ami nagyon érdekes ezzel a Bayernnel kapcsolatban, hogy azért itt ez még tényleg lehet, hogy csak itt az út kezdete egy komoly csapat számára, mert bőven van még ebben a csapatban, nagyjából itt teljes mértékben ebben a formában néhány év, nem hogy néhány év. Tehát Lewandowski oké, ő azért 30 környékén van már meg a felett, tehát hogy neki, de még neki is mérne lehetne még nem csak 3-4 év akár a pályafutásában, ami nagyon jó lett, pláne ugye, hogyan látjuk, hogy alakulnak hát a játékosok, meg tényleg itt egy csomó, erről is sokat szoktunk beszélni, biológiai, fiziológiai dolog, amire nagyon odafigyelnek már, és ami miatt tényleg jó néhány játékosnak sikerült már alaposan meghosszabbítani a pályafutását, de tehát Komáról vagy Gnabryról se gondoltuk még ugye feltétlenül itt a szezont megelőzően, hogy igazi klasszis játékosokról lenne szó. Most itt vannak egy BL győztes csapatban, Gnabry az egész szezonban kiválóan teljesített. Komán azért szerintem még azon a szinten feltétlenül nincsen, mint Gnabry, de a képessége ugye bőven megvannak vele kapcsolatban.
Megvan, meg
arról beszélünk, hogy...
Kevesen gondolták Perisicről, hogy mondjuk ő igazán hasznára lehet ennek a Bayernnek.
És volt
lett, az előző meccsen. Tolisszóról szerintem még mindig nem tudjuk igazán, mert ugye azért a szezon nagy részét sérülten töltötte, hogy ő, hogyha mondjuk teljesen egészséges játékban van, esetleg megkapja a bizalmat, akkor mire lehet képes? Tehát iszonyatos tartalékok vannak még ebben a csapatban. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, amit most láttunk a Bayerntől, ez még nem is a teteje annak, ami következhet.
Igen, itt az lesz érdekes, hogy mi lesz, hogyha Thiago ugye valóban elmegy a csapattól. Az egy dolog, hogy tehát, hogyha rögtön hirtelen a helyre kell valaki, ott van Kimmich szerintem, aki abszolút tudja teljesíteni a pozícióval járó, vagy tudja, meg tudja válaszolni azokat a kérdéseket, vagy be tudja tölteni azt a feladatot, amit kell ebben a pozícióban. Hosszú távon lehet, hogy a jobb hátvéd kérdése lesz majd érdekes ilyen szempontból, mert Pavar engem még mindig nem győzött meg feltétlenül, meg lehet, hogy majd ott a védelmen kell majd hegeszteni, de hát hogyha így működik egy csapat akkor, amikor kérdések merülnek fel bizonyos posztokon, akkor azért az tényleg elég fényes jövőt ígér szerintem itt a Bayern számára.
Igen, egyébként én is az egyetlen dolog, ami miatt aggódnék, az Thiago esetleges Liverpoolba távozása, mert ugye most arról lehet hallani, hogy talán az történik, azért ő volt az úr a káoszban, hogyha volt ott káosz, akkor mindig úgy azt érezted, amikor nála van a labda, hogy ő az, aki ezt irányítja, ezt az egész dolgot, és pontosan tudja, hogy mi miért történik, és mi hogyan történik. Szerintem nem egészen ugyanez a profil Kimmich, tehát, hogy be lehet tenni őt a helyére, csak attól kicsit más lesz
a csapat. Persze, az nem kérdő.
És ugyanez a helyzet ugye Tolisszóval, vagy Goreckával, hogyha esetleg rájuk akarod szabni inkább azt a szerepkört, ami eddig Thiagoé volt, akkor ez nem feltétlenül ugyanez.
Goreczka azt biztos, hogy nem tudja megoldani, de neki pont ez a nagyon érdekes, hogy nyilván más is volt a szerepe itt a középpályán, és ő az, akivel szerintem azért sokan nem számoltak itt a szezon előtt, hogy ilyen fontos szerepe lehet, és aztán ő is ugye nem csak most egy dolog, hogy itt a BL tornán, de ugye tényleg itt a mondhatnám a teljes tavaszi szezont is, de az újraindítás utáni időszakot mindenképpen. Tehát itt abszolút első számú választás volt tulajdonképpen a középpályán, és kiválóan teljesített.
Igen, úgyhogy hát rettegjenek a német ellenfelek első körben, mert hogy nem tudom ezt a Bayern-t, ezt akkor nem is fordítom a kérdést.
Mindegy is.
És azért Európában is szerintem jelen pillanatban talán mondhatjuk azt is, nem csak a tegnapi döntő miatt, hogy a Bayern kell legyőzni annak, aki a végső sikerre hajt.
Ez lesz a helyzet ugye majd itt az Európai Szuperkupa döntőben is, amelyet ugye majd a Puskás Ferenc stadionban rendeznek meg a Sevilla és a Bayern között. De az is odébb van még. Nem tudunk ugye pontos dátumot mondani egyelőre azzal kapcsolatban, hogy mi mikor jövünk majd legközelebb.
A hét második felére egészen biztos, hogy elkészülünk Beregi Istvánnal.
Úgyhogy találkozunk még mindenképpen ezen a héten, most viszont köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.